Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról. Ingatlan üzlet. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! Az év első 7 hónapjában 60%-kal több ingatlan cserélt gazdát a fővárosban, mint az előző év azonos időszakában. A budapesti lakások átlagos négyzetméter ára 3%-kal 914.000 forintra emelkedett, az otthonteremtésre fordított összeg már megközelítette a 60 millió forintot az eltelt időszakban. Már 7 fővárosi kerületben is meghaladja az 1 milliót a használt lakások átlagos négyzetméterenkénti ára, azonban a szűkösebb büdzsével rendelkezőknek is jut még lakás, hiszen a budapesti kerületek kétharmadában még mindig a fővárosi átlag alatti árszinteken kaphatóak a lakóingatlanok. A következő percekben először a legolcsóbb kerületekről, illetve a legolcsóbb lakástípusokról lesz szó, ezt követően pedig a központi hitelinformációs rendszerről, a rettegett bárlistáról kérdezem a szakértőt. Kérem, tartsanak velem!
Merre tart a lakáspiac?
És itt van a vonalban velünk a Duna House PR és elemzési vezetője Benedikt Károly. Szervusz!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
Na hát itt az általatok közzétett adatokat olvastam föl a beköszönőben. Elég keményen hangzik az, hogy már 7 kerületben is 1 millió fölötti az átlagár. Ez mit jelent? Mennyivel van fölötte?
Még akkor ilyen szempontból jó hír, hogy nem olyan sokkal. A legdrágább kerületek is csak 1 millió 2, 1 millió 3-as négyzetméter átlagos négyzetméter ára rendelkeznek. De azért néhány éve még csak a belváros volt az, ahol jósoltuk és ahol vártuk, hogy elér az 1 millió forintos négyzetméter árig az ingatlan árak. Most már azért látszik, hogy nem csak a belvárosban, hanem szinte az összes budai kerületben, és még a belvároson kívül egy-két pesti kerületben is 1 millió forint fölé kúszott az átlagos négyzetméter ár, és ez magával húzta a teljes budapesti átlagot, ami jelen pillanatban 914.000 forint, tehát hogyha nagy általánosságban beszélünk, akkor ennyit kell mindenféleképpen egy lakásvásárlásra szánni, hogyha valaki Budapesten szeretne otthont venni, és ez mutatja az is, hogy egy átlagos méretű 60 négyzetméteres lakásra fordítandó összeg már közelíti a 60 millió forintot, 59,6 millió forint volt az elmúlt időszak alapján.
Na most persze az átlag az ugye mindig ápol és eltakar. Ez egyik oldalról jó hír, mert még biztos a drágább kerületekben is ki lehet fogni egy-egy, most idézőjelben mondom, gyöngyszemet, amiért kevesebbet kell fizetni. Valószínűleg ennek megvan az ára, mert majd felújításra kell rákölteni a maradék pénzt, illetve talán az elhelyezkedése nem annyira jó. De a csúcsok azok, bár azt ígértem, hogy a legolcsóbbokról beszélünk, de engem a csúcsok mindig érdekelnek, mert ezeket az átlagokat azok húzzák fel nagyon. Szóval, hogy vannak-e már 2 millió fölötti használt árak, mondjuk ugye a lakások terén, mert aztán utána ugye a különleges villák és egyéb különleges ingatlanok esetében gyakorlatilag nem is érdemes a négyzetméter árat nézni.
Valóban így van, és hogyha azért a budai kerületekben és a belvárosban nézelődünk, már találhatunk úgymond normál használt lakások esetében is 2 millió forinthoz közelítő négyzetméter árakat, azért e fölött inkább az új építésűek és a jellemzően különleges ingatlanok vannak nagy többségében, de valóban, hogy ezek a nagyon-nagyon magas áru ingatlanok azért segítenek abban, hogy az átlagárak folyamatosan emelkedjenek, de hogyha megnézzük a másik végletet, a legolcsóbb, legkedvezőbb áru ingatlanvásárlási lehetőséget, azért azt látjuk, hogy már csak minimális 3 kerület található 600.000 forintos négyzetméter alatti részben. Soroksár, Pesterzsébet és Csepel, ami 3 kerület van, ami 600.000 forint alatt található, de nagy többsége azért már Budapest teljes területén a 700-800-900.000 forintos kategóriába tartozik.
Na hát akkor nézzük meg itt a sereghajtókat. Gondolom, hogy Csepelnek nem a kertvárosi részén mérik ezeket az alacsony árakat.
Igen, hiszen azért Csepelnek nagyon sok a panelos lakótelepi része is, és itt azért óriási különbségek vannak ezekben a kerületekben is. Tehát amikor azt mondom, hogy Csepelen, Pesterzsébeten, Soroksáron kedvező áru ingatlanokat lehet találni összességében, ez nem azt jelenti, hogy nincsen drága ingatlan, vagy nincsen különleges, jó elhelyezkedés és magasabb áron értékesített ingatlan. Itt az átlagot nézzük, és azért javarészt ezekben a kerületekben bár a családi házak vannak többségben, és azoknak összességében alacsonyabb a négyzetméter ára a belvárosi lakásokhoz képest, ezért is kerültek a lista legvégére. De ez nem azt jelenti, hogy ezekben a kerületekben rossz élni, vagy bármilyen rosszabb lehetőség van. igazából elhelyezkedéséből adódóan ezek kisebb kerületek, messzebb a belvárosi magtól, és ez érezhető az árakban is.
Na hát, hogyha az átlag lecsúszott 600 ezer forint alá, akkor egy-két ilyen negatív rekordert mondjál már, hol lehet a leges-leges legolcsóbban panelt vásárolni? Ez ugye az, annak fontos, akinek sürgősen kell minél olcsóbban, és egy könnyen felújítható következésképpen panellakás, mert hogy az azért viszonylag könnyen felújítható, és ott nagyjából lehet tudni, hogy mi van a falba.
Ezekben a kerületekben is található kedvezőbb áru panellakás, viszont pont nagyobb lakótelepek inkább a negyedik, 15. kerületben vannak, amit kedvezőbb áru van, hiszen kedvező árat ott találhatunk, ahol nagyon nagy a kínálat, jóval nagyobb a kínálat, és ezek általában nagyobb lakótelepeken találhatóak, itt nagyon sok panellakás is van.
Tehát akkor nem feltétlenül kell Csepelen panelt keresni annak, aki olcsóbban szeretne lakást venni, mert akár a negyedik kerületben is kaphat 600 ezer forintnál olcsóbb négyzetméter áron.
Hát nem, azért
panelt.
Nem, ezt nem mondanám, csak most konkrétan nem tudom, de Csepelen nem vizsgáltunk ilyen lakótelepi árakat, nem tudom konkrétan a panellakások négyzetméter ár, amúgy a 600 ezer forint alatti az valószínűleg családi házak lett, nem valószínűleg, hogy panellakás, hiszem 600-700 ezer forint környékén van.
Tehát akkor a panel sem olcsóbb, sőt, pont amiatt, mert hogy könnyen felújítható, meg hát van egy csomó egyéb előnye is, ezért ezeket nagyon kedvelik a vevők.
Igen, tehát hogy az árak nem feltétlenül tükrözik az építési anyagot, tehát egy tégla vagy panellakás, sőt, sok esetben, ahogy te is említetted, a panellakások a könnyű felújíthatóság és a jó elhelyezkedése miatt akár még preferáltabb és kedvezőbb lakástípusnak számítanak. A jellemzően a nagyon alacsony áru és nagyon olcsón megszerezhető ingatlanok, a külkerületekben lévő nagyon rossz állapotú családi házak, amik esetleg még a besorolást illetően is zárt kertek, vagy nem feltétlenül lakó övezetben találhatóak, de még Budapest területén. Ezek azok, amik a legolcsóbban és legkedvezőbben eladható ingatlanok. A panellakások esetében szintén van különbség külső kerületek, belső kerületek között, de azért a panellakások árát, hogyha nézzük, akkor ott is most már 765 ezer forintos négyzetméter ára érdemes számolni a fővárosban.
Na jó, nézzük meg akkor Soroksárt és Pesterzsébetet, ugye ezek határosak Csepellel valamelyest. Hát például Pesterzsébeten gyönyörű kertvárosi részek vannak, ott is a kertes házak húzzák lefele az átlagos négyzetméterenkénti árakat?
Általában a családi házak, igen, amik az árakat lefele módosítják, és a nagyon szép és nagyon nyugodt környéken helyezkednek el ezek, de mégis egy picit messzebb a várostól, és ez az, ami elsődlegesen befolyásolja az ingatlan árakat ezen a környéken. Azt gondolom, hogy itt is lehet találni jó minőségű és élhető, és pont ezért kicsit drágább ingatlanokat is. Tehát az átlagárakat mindig szeretném felhívni a figyelmet, hogy ne tévessze meg az ingatlanvásárlókat. Ezek hozzávetőleges adatok, amik azt mutatják jól, hogy nagyjából elhelyezkedésében és ingatlanállományában hol, milyen körülmények között tudunk válogatni.
Az általad közzétett anyagban az olvasható, hogy Soroksáron lehet legolcsóbban, átlagosan legolcsóbban ingatlant venni, 546 ezer forintot látok, ami azt jelenti, hogy ez még a békebeli ingatlan négyzetméter árakat idézi. Soroksáron milyen lakás mixel találkozhat, akinek kifejezetten az ára fontos?
Igen, ha legolcsóbb kerületeket nézzük, akkor akár Soroksár, akár Pesterzsébet, akár még Csepel is ebbe a kategóriába tartozik, akkor itt azt látjuk, hogy egy 60 négyzetméteres lakás a családi ház megvásárlásához még elegendő ez a 37 millió forint, ami azért a budapesti átlaghoz képest jóval kedvezőbb, de ebben vannak családi házak és panellakások is, tehát hogy így kell tekinteni. Itt jellemzően a kisebb, vagy normál alapterületű ingatlanokat keresik az emberek, szemben például a harmadik kerülettel, ahol az ingatlanra fordított összeg már majdnem 100 millió forintot is meghaladja, de ezek jellemzően nagyobb 70-80 négyzetméteres ingatlanok. A kedvező kerületekben az is adja az olcsóbb négyzetméter árnak a lehetőségét, hogy inkább kisebb lakásokat és családi házakat vásárolnak az ingatlanvásárlók.
Na hát akkor nézzük meg, tehát meg voltak a legolcsóbbak, és akkor mely területeken lehet még átlagosan millió alatti lakóingatlanokhoz jutni?
Hogyha Budapestnek a pesti oldalát tekintjük, akkor még nagyobb kínálatból választhatunk. Itt a külső kerületekben, akár a negyedik, akár a 15. kerületben még azért millió alatti négyzetméter árakkal találkozhatunk. A budai oldala nehezebb, itt ugyanis a budai kerületek közül csak a budafoki részen, Budafok-Budatétényben található átlagos négyzetméter ár alatti ingatlanár, itt 700 ezer forint fölött van már, igen, ez az ár, de még mindig azért nem 900 és nem 1 millió forint. Az összes többi budai kerületben már az 1 millió forinthoz közelít, vagy általában meg is haladja ennek az összege. Ugye Buda egyértelműen drágább ingatlan szempontból a fővárosi oldalak közül.
Benedikt Károly, a Dunahouse PR és elemzési vezetője, köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, tehát máskor is.
Köszönöm szépen a megkeresést, ráállok rendelkezésre máskor is.
A szakértő válaszol.
És most, ahogy azt a bevezetőben ígértem, a központi hitelinformációs rendszerről, röviden a KHR-ről, vagy a bárlistáról lesz szó. Ugye sokan azt gondolják, hogy a kettő nem ugyanaz, pedig pontosan ugyanaz, csak egy másik elnevezés. Több más mellett ezt is tisztázni fogjuk Fülöp Krisztiánnal, a Credipass magyarországi vezetőjével, aki itt van a vonalban. Szervusz, jó napot kívánok!
Üdvözöllek, szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
Na hát akkor kezdjük mindjárt ezzel az elnevezéssel, bár nem mai keletű ez a névváltozás, hogy ugye volt korábban a bárlista, aztán egyszer csak KHR-nek kezdték el becézni, de a mai napig még úgy tűnik, hogy keverik ezt az emberek. Te hogy tapasztalod, mennyire van ebben tisztánlátás?
Én azt gondolom, hogy alapvetően a pénzügyi kérdésekben sokszor nincsen tisztánlátás, az emberek talán kevesebbet foglalkoznak vele, vagy alapvetésekkel csak ritkán kell, hogy találkozzanak. Igen, itt, ahogy itt a bevezetőben is említetted, ugye ez a lánykori nevén bárlista, ez a bankközi adós és hitelinformációs rendszer 2006-ban váltott nevet, és lett belőle központi hitelinformációs rendszer, és ilyen borzasztó tudományosan KHR-nek hívjuk, ami gyakorlatilag a jelen pillanatban élő hivatalos neve.
Na most ez valóban egy ilyen negatív lista? Tehát azt jelenti, hogy az kerül föl erre, aki valami módon nem volt jó adós, elmaradt a hiteleivel, ne adj Isten, volt ellene már ilyen behajtási ügy, és jelenleg is még tartozik. Vagy még olyanok is lehetnek rajta, akik nem tartoznak már senkinek, de a korábbi bűneiket így torolja meg a pénzügyi rendszer.
Az alapvetés az az, hogy a köznyelv az a bárlistát vagy KHR-t azt úgy kezeli, mintha csak és kizárólag a negatív adósokat tartaná nyilván, pedig ez közel sem igaz. Nyilván tartja az adósokat pozitív és negatív adósként is. Ugye amikor mi ezt a klasszikus rajta vagyok a bárlistán elnevezést szoktuk használni, akkor az a negatív adós minősítés alá eső ügyfeleket szokták említeni, akik az aktuális minimálbér összegét meghaladó tartozással legalább 90 napig tartoznak egy adott pénzintézetnek. Egyébként rengeteg felszólítás és rengeteg értesítés szokott ilyenkor érkezni az ügyfeleknek, hogy nehogy véletlenül ebbe a rendkívül kellemetlen helyzetbe kerüljenek. De minden olyan ügyfél, aki valamilyen módon hitelt vesz fel kereskedelmi banki környezetben, az a központi hitelinformációs rendszerben nyilvántartott ügyféllé válik, és akit ő meghatalmaz, azok tudhatnak arról, hogy ő milyen hitellel, mióta, még a jövőben majd mennyi ideig fog tartozni, és jelen pillanatban ő ezzel hogy áll. Voltak-e mulasztásai, milyen típusú hitelek ezek, lakáshitel, személyi kölcsön, milyen devizában tartják ezt nyilván. Rengeteg olyan információ, ami esetlegesen a jelen pillanatban fennálló tartozásaival számára, vagy egy másik bank számára információértékkel bír, illetve esetlegesen egy újabb hitelfelvételnél a hitelt nyújtó, vagy ahova a hitelkérelmünket benyújtjuk, hitelintézet el tudja dönteni, hogy a saját keretein, illetve a jogszabályi kereteken belül hitelezhető ez az ügyfél a jelenleg fennálló tartozásai mellett a jelenleg ismert jövedelmével.
Ez egy fontos információ, mert akkor ezek szerint akár ezt föl lehet fogni egyfajta segítségnek is, mert hogyha mondjuk én mindig rendszeresen fizetem a tartozásaimat, és az én történetemből az olvasható ki, hogy én nagyon sokszor vettem föl hitelt, de mindig visszafizettem, és mindig pontosan fizettem, ez akár pozitív elbírálás alá is helyezhet engem, vagy egy idő után eltűnnek ezek a dolgok, tehát ha igazából jó adós vagyok, csak az derül ki rólam, hogy nem vagyok rossz adós.
A lista életre hívásának a legfőbb oka az az volt, hogy pozitív oldalról lehessen az ügyfeleket értékelni. Nyilvánvalóan az egy hozadéka, amiről egyébként a legtöbben tudnak, vagy gondolnak, hogy ez egy negatív lista. Alapvetően ez egy olyan típusú banki segítség, amivel az ember sok lezárt hitelt lát, amiben nem volt mulasztás, akkor feltételezhetően a következő bank, akihez mi hitelkérelmet nyújtunk be, könnyebben meg fogja tudni hozni azt a pozitív vagy azt a negatív döntést. Nyilván azokról a hitelekről, amik a múltban történtek, azokról többféle információ is lehet. Lehet, hogy mondjuk késedelmesen lezártam, és akkor egy úgynevezett, szintén a köznyelvben sokat szoktuk ezt emlegetni, hogy passzív báros vagy passzív KHR-es. Ugye ott, amikor valaki késedelemmel zárt le egy hitelt, akkor ezek az ügyfelek egyébként az elkövetkezendő egy évben még negatív adósként szerepelnek, vagy passzív KHR-esként szerepelnek ezen a listán. Ha egyébként pedig még a bank felé, ahova az adósságunk fennállt, az adósságszolgálatuk, ott ők elengedést is kértek a saját hitelükből, akkor pedig 5 évig maradnak ezen a listán. Passzív KHR-esként, amennyiben ugye végtörlesztik.
Ez azt jelenti, hogy egy pozitív múlttal rendelkező ügyfél akár kedvezőbb feltételeket is ki tud magának alkudni egy új hitelfelvételnél, vagy ez nem jelenti azt automatikusan, hogy jobb ügyfélnek számít, egyszerűen csak az, hogy nem számít rosszabbnak, mint a többiek.
Feltétlenül ez nem jelenti azt, hogy bármilyen kockázati elbírálásban, hiszen ezeket általában jogszabályok határozzák meg, ezeket a sarokfeltételeket, hogy jobb elbírálást kap, de az biztos, hogy akkor, amikor mondjuk egy olyan kockázati lépcsőn kell keresztül mennie, ami mondjuk esetleg billeg ez az ügyfél, ha azt látják, hogy egy jó ügyfél volt a korábbi hitelszolgálatai során, akkor egyértelműen nagyon egyszerűen a pozitív irányba tud billenni egy ilyen hitelbírálat.
Ugye már itt említetted az előbb, hogy az, hogy valaki fönn van a bárlistán, az sokszor csak egy adminisztratív jel, bár mindenképpen negatív jel, mert hogy volt egy ügye. És akkor itt a KHR listán pontosan látszik, hogy mi volt az az ügy. Mondjuk valakinek volt egy olyan hitele, amit aztán végül egyességgel lezárt, nem kapott kedvezményt, hanem valami behajtó cégen keresztül rendezte az ügyet. Ugye ez egy rendezett ügy, de mindenképpen fönnmarad a KHR listán 1 évig vagy 5 évig.
1 évig marad akkor fent, ha nem volt elengedés, és 5 évig akkor, hogyha elengedés volt. És nagyon keveset beszélünk arról, hogy ezt az elengedést, amikor valaki közben az alatt az 5 év alatt egyszer megvilágosodik, hogy nagyon jó lenne egy babaváró kölcsön, egy lakáshitel, egy személyi kölcsön, vagy bármi más, akkor azzal a bankkal, akivel szemben a tartozása fennállt, és ezzel az alkuval élt, nála kiegyenlítheti ezt a különbözetet, ami az alkuban kialakult, és 1 évre rövidítheti a passzív státuszát. Ez nagyon sokaknak segíthet, hiszen passzív státuszú ügyfél igényelhet már néhány helyen hitelt, az aktív státuszú viszont teljesen kizárt a hiteligénylésből.
Na most egyébként egy passzív státuszú KHR listás személy milyen hitelre számíthat egyébként? Tehát milyen típusú hiteleket érdemes neki fölvenni, vagy egyáltalán megpróbálni, és milyen hitelek azok, amire ne is számítson? Tehát mondjuk egyrészt melyiket adják könnyebben az ilyen szabad felhasználású, rövid futamidejű, kisebb összegű hiteleket ítélik meg könnyebben, vagy egyébként az ingatlan fedezettel rendelkező nagyobb hiteleket?
Ezt nem hiteltermékre, hanem inkább hitelt nyújtó bankra próbálnám csoportosítani, illetve majd másodszorban már lehetne ezt a hitelekre is szűkíteni. Én azt gondolom, hogy amikor egy fedezetes hitelnél bankok egy nagyobb biztonságot tudnak érezni, akkor lehet, hogy az egyszerűbben adják ilyen típusú ügyfélnek. Ez tényleg az ilyen pozícióban lévő ügyfél jobb, hogyha egy pénzügyi szakértővel tárgyal és tanácsot kér, hogyha hiteligénylés közelében van, akkor milyen módon, milyen hitelintézetnél, milyen típusú hitelterméket tud igényelni.
Fülöp Krisztián, a Credipass magyarországi vezetője, köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, tedd máskor is.
Köszönöm szépen, hogy jöttök. Minden jót kívánok, viszontlátásra.
Ingatlan üzlet.
Kedves hallgatók, ennyi fért a mai műsorba, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ingatlan üzlettel legközelebb, 1 hét múlva ugyanitt, ugyanebben az időpontban jelentkezem ismét. Kérem, tartsanak velem akkor is, illetve addig is hallgassák rádiónkat. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Lakatos László.
Ingatlan üzlet. Az adás újrahallgatható a www.trendfm.hu-n.